A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Olyan lassan. Igen, jó reggelt kívánok mindenkinek, főleg ugye Győri Gábornak, Amerika szakértő, a Policy Solutions vezető elemzője. Igen, most olvastam fel a szerkesztői utasítást, legyen békes szeretet és egyetértés. Ez már 6.48-kor be kellett volna, hogy következzen, csak nem követtem ezt pontosan a dolgokat. Hát igen, tehát most gyakorlatilag azon pont ezt mondtam a kollégának, az előbb Dávidnak, hogy most azért jó, mert hogy én, aki hát nem vagyok Amerika szakértő, és az Amerika szakértő, nagyjából egyforma esélyünk van kiismerni Trump viselkedésnek motivációit, mozgatórugóit és következményeit. Tehát, hogy nem, tehát egy kicsit ilyenkor az Amerika szakértők is ezeket, jó, hát Amerika szakértő, meg nem pszichiáter, tehát, hogy ilyenkor egy picit így másképp kell hozzáállni a kérdéshez.
Hát, jó reggelt kívánok neked is, a hallgatóknak is. Hát, hogyha legyen békés egyetértés a téma, akkor lehet, hogy tényleg egy naptárba be kell időzítenünk egy ilyen 1-2 évtized múlva bekövetkező időpontot, és ez az optimista eset, de hogy akkor látom ennek most inkább az esélyt, nem csak ugye Amerika, hanem még így hallgattuk itt közösen a híreket, hogy Oroszország vagy Ukrajnában mi történt az éjszaka. Igen. Nagyon távol vagyunk ettől. De így van, ahogy mondott, és ez egyébként egy jó példa arra is, hogy aki az amerikai politikát úgy ismerte meg, hogy az elmúlt évtizedekben követte, és megtanult bizonyos rendszerszerűségeket, megtanult, hogy hogyan működik az amerikai politika lassú változásokkal azért, de nagyjából hasonló irányvonalban menve, és nagyjából hasonló hagyományok szerint, annak most egy picit ki kell dobnia kukáznia kell a tudását, mert annyi minden máshogy történik. Én az egyik példa, amit mondani tudok, hogy nyilván most már körülbelül 10 éve követem én is Donald Trump karrierjét, és látom, hogy mi történik, de amikor elkezdődött az új elnöksége, és azzal kezdett nagyjából, hogy ő most akkor szeretné Grönlandot és az Egyesült Államokba bekebelezni, akkor még én azt mondtam, hogy ez azért inkább nem komoly, tehát hogy ez inkább a vicc irányába hajlik, és hogy itt vissza fogják fogni a tanácsadói, mert ez volt az első ciklusának a tapasztalata, hogy nagyon sok furcsa ötlete volt ezekből minimális számú valósult meg, és hogy az akkori kör, aki körülötte volt, az megtanulta őt egy picit irányítani, vagy befolyásolták, vagy konkrétan bizonyos döntési opciókat így eltüntettek az íróasztaláról, arra is volt példa, hogy amikor nem akarták, hogy az elnök, amit aláírjon, akkor eltüntették, és ő ezekre nem emlékezett általában. Tehát ott jelentős hatása volt a körülötte lévő tanácsadói körnek, meg minisztereknek, meg főleg a kabinetfőnökének, akiknek viszont hosszú, régre visszanyúló politikai tapasztalata volt a úgynevezett republikánus establishmentben.
Most viszont jobban választott.
Most teljesen más, hogy a második Trump elnökség lesz tulajdonképpen, most egyre úgy alakul, hogy a második Trump elnökség lesz az, ami miatt az első Trump elnökségben leginkább féltünk. Most nem csak az első Trump elnökség tele volt botrányokkal, tele volt káosszal, de nem történt egy ilyen hatalmas átalakítás az amerikai politikának, és nem lett egy ilyen őrült nagy, sem negatív, sem pozitív irányban nem történt egy hatalmas átalakulás az Egyesült Államokban. Hibák voltak bőven, de úgy, ahogy működött a kormányzat, és most látszik az, hogy sokkal felkészültebben érkeznek a második ciklusra, vitatóban, és most fog bekövetkezni sok minden, amitől az első
sokkal ciklusban felkészületlenebbül, és mind a kettő igaz. Tehát ez a sokkal felkészültebben érkeznek, és a sokkal felkészültebben...
Ez már abban látszott egyébként, hogy 2016-ban, amikor eljött az idő, ők se számítottak ugye arra, hogy győzni fognak, és eljött az idő az átadás átvétel, ami Amerikában egy komoly procedúrája van, az előző kormány az előkészít dokumentációt, stábot kijelöl, aki átmegy, és így minisztériumok szerint átadják a következő, az őt követő stábnak a minisztérium állását, dokumentálva is el is mondják. Na most erre a Trumpéknak az átvételkor még nem volt embere.
Már mint aki átvegye.
Nem voltak, tehát ez egyes minisztériumok élére, még nem voltak ott az emberek, akik oda tudtak volna menni sok esetben, és átvenni, tehát nem
a demokraták nem tudtak. Volt eddig.
Nem, de most volt, de hogy most már ebből látszik, hogy ők most már máshogy érkeztek. Nem, hogy voltak emberek, akik át tudták, nem, hogy erre föl voltak készülve, hanem már nagyon konkrét tervek is voltak, hogy mit fognak csinálni. Az is hiányzott nagyobb részben 2016-ban, ugye volt az nagy ígéret, hogy megépítjük a falat, meg voltak Donald Trump vad politikai politikai elképzelései, de nem volt mögötte se HR, se az emberek nem voltak meg mögötte, se egy írásos előkészített anyaguk, és nem is tudtak szinte semmit megvalósítani ezekből a vadígéretekből. De most ez egy teljes fölkészültség van, és az elmúlt 10 évben ugye az történt igazán, hogy Donald Trump teljesen átvette a republikánus párt fölött irányítást, szerintem így az amerikai történelemben talán nem látunk olyat, hogy egy pártot ennyire egy ember dominált, még abban az időszakban is, amikor ellenzékben volt a párt. Tehát ez egy nagyon szokatlan helyzet, és hogy ráépült egy ideológiai elkötelezett csoport, aki tudja, ki Donald Trump ötletéhez csatlakozott, de hogy Donald Trump nem egy nagyon részletes stratégiai gondolkodásáról híres, neki ötletei vannak, de ezek kvázi stratégiai formába öntik Donald Trump vad ötleteit, és ezek most így, ezek az emberek készen állnak arra, hogy végre is hajtsák ezeket az elvadult ötleteket, és ezt látjuk most, akár Amerikán belül, olyan nagy drasztikus átalakítások vannak az amerikai kormányzat működésében. Akár
nem szoktunk róla beszélni furcsa módon, mert a külpolitika meg a nemzetközi politika, igen. De ott is azért keményen bele van.
Tehát ilyet még nem nagyon láttunk, mint ami Amerikában történt az elmúlt hónapokban. Ezt lehetett tudni, ugye, hogy volt egy ilyen blueprintnek hívják, ez egy terv arra, hogy hány 10 000 embert fognak kirúgni, hogy az ő szempontjukból azért, hogy depolitizálják a kormányzatot, de facto az történik egyébként, hogy erősen is politizálják, mert hogy részben hibátlanul jobboldali nemzetbiztonsági szakértőket, ügyészeket tisztogatnak azért, mert úgy vélik, hogy ezek nem kellően trumpisták. Tehát ezek lehet,
igen,
hogy jobboldaliak.
Igen, tehát a jobboldali magában nem véd.
Tehát,
elég.
Hogy politikai hovatartozástól függetlenül az egyetlen, ami most számít itt, főleg a csúcspozíciókban, de lefelé menve is egyre inkább, hogy ezek Trump lojalisták legyenek. Tehát egy olyan példátlan tisztogatást láttunk a kormányzatban, ami kiterjed mind a dolgozókra, mind a főleg a legmagasabb szinten lévő dolgozókra, hogy a teljes vezérkart kitisztították, az FBI főnökét kirúgták, ezek mind nem szokványok Amerikában. Ezek mind nem szokványok. És ez így hivatalról hivatalra megyünk, nézzük végig, és azt látjuk, hogy a vezetés megpróbál ellenállni, erre kirúgják őket. Tehát erre még Amerikában ilyen szertágazon nem volt példa. Arra volt példa, hogy egy-egy szemét kirúgtak, de az általában akkor konszenzust övezte, mert hogy olyan volt, aki alkalmatlan volt valamilyen oknál fogva. Tehát, hogy ennyire vitathatóan, ennyire egyértelműen politikai jelleggel tisztogatnak, az nem divat, és hozzá kell tenni, hogy ez egy olyan kontextusról beszélünk, ahol az teljesen elfogadott, és ebben a tekintetben azért Amerika más, mint az európai parlamenti demokráciák, hogy van egy nagyjából 3000 fő stáb a Fehérház körül. És az egy elnökváltásnál úgy, ahogy van lemond, tehát ott elfogadott, hogy mindenkit, aki nem mond le, azt kirúgják, tehát hogy van egy nagy tisztogatás, ami már része a hagyományos politikai rendszernek, de ők ennél sokkal mélyebbre nyúlnak bele.
Én szeretem, hogy például a First Lady sosem marad.
Viszonylag ritka. Biztos, hogy felmerülhetett volna. Biztos, hogy volt, aki ezt felmerülhetett volna, de nem, az is szokott menni. Sőt, igen, a gyerekek és a kutyát, igen, is viszik általában.
Isaac Asimov alapítvány. Nekem oltatlanul a Trump, amikor belépett, nekem az összvér jutott az eszembe. Tehát amikor folyik ez az egész a jövőnek a kiszámítása, és egyszer csak jön egy ember, egy tényező.
Aki felborítja az egészet?
Ami felborítja az egészet, és így hosszú-hosszú ideig tart, amíg visszaáll a normális rend.
Lehet.
Nagyon furcsa történet. Az a furcsa, hogy megválasztották másodszor. Elég jó az írás a 444-en, ahogy lehetnek ilyen hülyék, hogy bármint a demokraták, hogy nem tudják legyőzni ezt az embert, és hogy az elég szép levezetés, hogy hát ezek talán még jobban szétestek, mint a republikánusok.
Népszerűtlenek voltak, hogy a párt nem esett, én azt nem láttam, hogy a párt szétesett volna.
Ők működnek, és pörögnek, és ötletelnek.
Azt én nem mondom, azóta. Tehát a választási vereség óta erősen. Én a választási vereség előtt nem láttam, ugye volt ez a nagy Herce utca, hogy Biden legyen a jelölt, vagy nem, erről beszéltünk, mert igen, szerintem nagyon rossz ötlet volt, hogy sokáig kapaszkodtak Bidenbe, de ez egy nehéz helyzet volt, mert nem a demokraták kapaszkodtak Bidenbe, hanem Biden volt egy nagyon erős pozícióban, és ő kapaszkodott ehhez, és ezt nem, Isten, ebből nehéz lett volt.
Nem mondja neki 2006-ban Gyurcsány Ferenc. Ne, még várjunk. Még várjunk, és megjön majd.
Bizonyos helyzetben, bizonyos értelemben hasonlított. De azt szerintem, ami most, tehát a demokratáknak bizonyos értelemben pehje volt, mert a gazdaság makroszámai egész jók voltak, erős szó volt, de ennek ennél a párt nagyon népszerűtlen volt, én azon gondolkodtam, hogy valami miért, és hogy lehet, hogy a tehát az infláció az nagyon csúnyán beütött. És valószínűleg, mondtam, mi az, ami különleges az infláción a többi gazdaságpolitikai problémához képest? Azt gondolom, hogy ha nő a munkanélküliség, attól az emberek megjednek, de mégis az van, hogy a legtöbb ember nem lesz munkanélküli, tehát ez egy kisebbséget érint. Ha a gazdaság lassan növekszik, nem nőnek elég gyorsan a bérek, de csomó probléma van, ami inkább rétegeket érint, vagy nem annyira. Az infláció talán egyik azon kevés problémának, ami mindenkit érint. Szegényt, gazdagot, tehát mindenki látja, hogy akinek sok megtakarított pénze van, az látja, hogy az elértéktelenedik, akinek kevés pénze van, de a boltban meg kell venni az élelmiszereket, az azt látja, hogy nehezebben jön ki a hó végére. Tehát az infláció talán az egyik az olyan dolgoknak, ami az egész társadalmat nagyon megjeszti, szemben más...
Kivéve a magyarokat.
Nálunk szerencsésebb a helyzet, igen.
Hál' Istennek nem félnek az emberek az inflációtól.
Nagyon pusztító volt az infláció lélektani hatása.
De mit jelent Amerikában? Egyes államok mit jelentett a pusztító infláció? 3 vagy 5 vagy 6
én
vagy 7?
Összességében én most nem akarok hülyeséget mondani, hogy fölment aztán az is ilyen 2-3-es távlatban 20-30%-ra. De az nagyon attól függ, hogy mihez vannak szokva az emberek. Tehát lehet, hogy az összinfláció hasonló volt ahhoz, mint állnak a csúcson, de egy olyan országban, ahol egyrészt nagy hagyománya van, annak az ember félretesznek, meg is kívül is van, hogy spóroljanak, az ugye az már, tehát azt nem nagyon érdemes ilyen helyzetben spórolni, mert nem. Akkor ez elértéklendik a pénz, és hogyha nincsenek az emberek ahhoz hozzászokva, hogy hirtelen nőnek az árak, akkor ennek a visszacsatolása politikailag gyorsan megtörténik, és ez látszott, hogy tehát, hogy nem volt, abban az értelemben nem volt nagyon erős magyarázat a demokrata párt ellenfordulás, hogy miért fordultak a választók a demokrata párt ellen, hogy a gazdasági növekedés jól volt, a munkanélküliség alacsony volt. Tehát, hogy hiába mondják a Trumpék most azt, hogy ők egy ilyen teljes nem is, hogy recesszióban volt simán a gazdaság szerintük, hanem már depresszió közeli állapotban volt, tehát 30-as évek közeli állapotokról beszéltek, miközben a valóság az volt, hogy nem a gazdaság növekedés jó volt, az infláció már erősen lefelé ment, nem annyira egyébként, mint szerették volna, de azért már erősen lefelé ment, munkanélküliség is alacsony volt, tehát jól állt a gazdaság, de annyira mélyen volt még az emberekben, ezt mondták. Tehát, hogy akik a szavazók elsőbbre többsége, az két oknál fogva szavazott a Harris ellen, illetve a demokraták ellen, az az infláció volt az első, és a bevándorlás a másik. De az inflációnak már inkább a lenyomata volt, mint a valósága, ami nagyon megtépázta az idegeket.
Elég. Akkor. Tehát, hogy tulajdonképpen azért ott van az ember fejében egy darabig, mert ugye a csökkenő infláció, ez az ijesztő, ugye, hogy a csökkenő infláció, az nem azt jelenti, hogy alacsonyabbak lesznek az árak, és ezt mikor az ember realizálja, akkor ez egy fájdalmas.
Csak hogy nem nőnek annyira gyorsan, és nem volt meg még a bizalom, hogy ez tartós lesz ez a csökkenés, ez a probléma, hozzáteszem. Most ugye Donald Trumpnak ez volt az egyik főérve, hogy őt megválasztják, hogy gazdasági stabilitás, növekedés lesz, kiugró növekedés lesz, és az infláció is megáll. Van esélye a jelenlegi politikának, hogy mindebben az ellenkező irányba megy. Tehát ugye egyrészt a vámok, az importvámok növelésével kénytelenek lesz, csomó ár emelkedni fog, az elég egyértelmű, és akkor az a hipotézis, hogy cserébe más meg olcsóbb lesz, mert inkább ott gyártják. Ez nem nagyon valószínű, vagy rövid távon semmiképpen nem valószínű.
Tőleg most tehát a gyógyszerek, legújabb a gyógyszerek.
Ha azt látja a Ford, hogy a Volkswagen kénytelen drágábban adni az autót, akkor ők is tudják drágábban, csak a kicsit kevésbé. Pontosan. És még mindig megveszik az ő autóikat, tehát most így ez egy jelentős áremelésre ad lehetőséget, akár az amerikai gyártóknak, akik meg importálnak Amerikába, vagy exportálnak Amerikába, azok kénytelenek lesznek árat emelni, mert nyilván nem tudják egyedül kifizetni a vámot.
Mondjuk ez szép lesz a 104%-os Kínát sújtó vám ellenére, azon ott készült autók még mindig olcsóbbak lesznek, mint a Ford.
De nem is az autó, hogy ami nekem meglepő, és én nem vagyok gazdasági szakértő, ezt fontos lenni kell mennem, nekem
én
meglepő.
Kevésbé.
Tessék?
Én még akkor kevésbé.
Ezt így együtt nem fogjuk tudni megoldani, de az azért látszik, hogy Amerikában, úgy ahogy Magyarországon, a mindennapi cikkek jelentős része Kínából jön. Ezt most olvastam tegnap, kiosztotta meg, hogy egy szakértőt megkérdeztek, hogy mennyi lenne egy iPhone-t előállítani, hogyha csak Amerikában kellene. Igen. És hát azt mondta, hogy itt több tízezer dollárról beszélünk. Tehát, hogy ez már nem lenne kifizethető, mert jelenleg is, hogy a mindennapi gazdasági működésünk milyen szinten a olcsó kínai ipari termelésre alapszik, azt sokan alábecsülik. És hogyha erre ráraksz egy hatalmas vámot, akkor a pólótól kezdve a cipőn keresztül, a számítógépen keresztül, az iPhone-on keresztül minden sokkal drágább lesz, tehát...
Ott is, mert itt aztán még brutálisabban, hát, hiszen még itt dupla kanyarral érkezik el.
De hát szerencsére az Európai Unió nem fog most ilyen vámokat kiszabni, de hogy Amerikában akkor ez egy... Azt még, tehát tényleg nem csak az elektromos autókról van szó, hanem itt a tényleg a mindennapi fogyasztási cikkek ára is nagyon föl fog menni, hogyha ezek a vámok
Bár úgy értem, hogy először az iPhone az nem közvetlenül Kínából jön hozzánk, hanem az az elméletek az USA
az alkat részei. Hát vagy, igen, de nem tudom, hogy
az, igen. Az árazás, ugye, amit csinálnak, ugye ott a központban, az most azt megnéztem, hogy mennyibe fog kerülni ez alapján. Egy millió körül lesz Magyarországon egy iPhone. Tehát az
ennél rosszabb becsléseket mondtak, hogyha mi, hanem az volt a hipotézis, ha mindent ott kellene, de hogyha ráteszünk a 100%-os áfát, a 100%-os vámot, viszont ez az egy érdekes kérdés, hogyha már behoztuk ezt hol gyártják, ugye a nagy vita van most, először láttunk egy ilyen nagyon komoly vitát nem először, de hogy ez az eddig legnagyobb vita az amerikai kormányzaton belül, mert Elon Musk, ugye, aki nem szokta visszafogni magát, neki ment a Trump legfőbb kereskedelmi tanácsadójának, a Peter Navarro-nak, és azt mondta, hogy lehülyézte. Tehát, de így szó szerint, tehát nem visszafogottan. Azt mondta, hogy
ment neki. Azért ezt pontosítja.
Nem, ő Navarro-nak ment neki, annál azért biztos, sokkal okosabb. Hát Trump politikájának szólt, de azt akarta jelezni Trumpnak, hogy nem jól óra tett a Navarroval. És visszajött egyébként, tehát, hogy azt mondta a Navarro válaszképpen, hogy tulajdonképpen, amit egyébként sokan mondanak, hogy Elon Musk még nem gyártott soha semmit, hanem neki egy összeszerelő üzeme van. És ugye ennek ugye a lényeg az volt, hogy ugye vitatkozhatunk arra, hogy azt én nem tudom, hogy Elon Musknak mennyire szerepe volt abban, hogy a Teslát ő, mint autó létrehozza, de az ettől függetlenül egy tény, ugye erre utalt Peter Navarro, hogy sok alkatrész külföldre érkezik. Tehát nyilván a Teslának, akinek már így is betett Elon Musk politikája, mert nagyon visszaesett különösen Európában, de a világ többi részében is a kereslet a Teslák iránt, tehát már kapott egy ilyen pofont a cége, és most ugye ezek a vámok valóban azokat a Tesla alkatrészeket is nagyon súlyosan érinteni fogják. Tehát, és e tekintetben Elon Musk egy jelképe lett annak a problémának, amivel nagyon sok amerikai gazdasági vezető szembenéz, és ami miatt most többek között recessziós hangulat uralkodik, tehát a gazdasági elitben, akinek egy jelentős része támogatta Trump megválasztását, mert egy teljesen más politikában reménykedtek, annak ellenére, hogy Trump mondta, hogy vámok lesznek. Most megjelent a pánik, hogy így gazdasági összeomlás lesz, és ez Elon Muskot is érinteni fogja. Látszik itt most ennek kapcsán van egy hasadás az amerikai kormányzaton belül is.
Ha az a hasadás, ugye, mert hónapokkal ezelőtt hangzott el az, hogy ugye, amikor láttuk, hogy Elon Musknak a mozgását, viselkedését, a ovális irodában hogyan érzi jól magát, akkor ott valaki azt mondta, hogy ha a kettejük közötti konfliktus lehet a megoldás ez az egész problémára, mert Donald Trump azt veszi észre, hogy Elon Musk egy kicsit ugye elé van pozícionálva, akkor azt a híjúsága nem fogja tűrni és lemészárolja.
Hát ennek egy felét én mondtam, hogy az biztos, hogy ez szól. De azt én nem mondtam, hogy attól minden jó lesz, mert azt gondolom, hogy attól még Trump marad, és Trump mögött van egy nagyon erős táp. Tehát Elon Musk személyesen előbb-utóbb el tudom képzelni, hogy lesz összetűzés, hogyha úgy érzi Donald Trump, hogy az Elon Muskra többen figyelnek, több figyelmet kap, hogy fontosabbnak tartják.
És erősebb ebben a pozícióban? Azért
nem,
csak azért,
hogy az nem erősebb. Nem, a Donald Trump lesz. Egy ilyen konfliktusnak mindenképpen Donald Trump lesz a győztes, és szerintem, hogyha Elon Musk okos, akkor ő ezt úgy fogja csinálni, hogy ezt nem kérdőjelezi meg. Most szerintem ebben a helyzetben inkább az van, hogy Elon Musk egy jelképe annak a gazdasági elitnek, aki Trump támogató volt abban a reményben, hogy Trump inkább föl tudja pörgetni, lesznek adócsökkentések, átmegy a támogatása a zöldipar támogatásától, az inkább hagyományos ipar irányába, meg az olaj, az olajtermelés irányába. Tehát voltak gazdasági körök, akik abban reménykedtek, hogy az egész gazdaságpolitika hangsúlya az ő irányukba megy el. Amire viszont így annak ellen nem számítottak, hogy ez is része volt ennek a politikai csomagnak, hogy ez létrejön ez a vámháború, ami őket is súlyosan érinti, tehát így Elon Musk most ugyanezt saját maga fejtette ki a véleményét Peter Navarro-ról, hogy egy idióta, de sokak véleményét tükrözi ebben, és sok befolyásos gazdasági szereplőt, olyanokat is, akik kritikusak voltak eleve Trump-pal szemben, de a fordulópont abban van, hogy most nagyon sok nagy gazdasági szereplő, aki Trump támogató volt, és ennek kapcsán kezd kiábrándulni.
Igen, az egészségügy, meg a máshogy idióták vannak, csak ott nincs ilyen ekkora erő.
Az nem érdekli őket.
Győri Gáborra beszélgetünk, ha valaki nem most kapcsolódott volna be. Térjünk vissza a legelejére egyetlen pillanatra, hogy azt említetted, hogy hát akkor még én is azt gondoltam, hogy ez a Grönland, ez valami vicc, vagy egy ilyen. Mi most már nem, azt gondolod, hogy ez vicc.
Nem, nem gondolom, hogy vicc. Nem szerintem, hogy
Grönland... Én mindig azt gondoltam nem, eddig a pillanatig.
Sajnos, akkor ki kell elbenni. Tehát, hogy abban az értelemben nem vicc, hogy teljesen komolyan gondolják, akarják. Itt most már az egyetlen kérdés az maradt, hogy meddig mennének el ebben a kérdésben. Tehát elég lesz nekik az, hogy ilyen gazdasági nyomást fejtenek ki.
De Falkland-szigeteket nem csinálnak belőle, gondolom, hogy partra szállnak.
De ez az, hogy ez most már csak elhatározás kérdése innentől.
Uh-huh. Háború Dániában.
Nem kell partra szállni egyébként, mert ott vannak amerikai csapatok Grönlandon. Tehát, hogy igazán ki kell sétálni.
Dán csapatok meg nincsenek ott.
Tessék?
Dán csapatok meg nincsenek.
Én úgy emlékszem, hogy pár dán katona van, de hogy lényegében az amerikáknak csak annyit kell csinálni, hogy kisétálnak a laktanyából, mert már ott vannak, tehát hogy az a kérdés, hogy mégis hajlandóak lesznek ezt katonai szintre vinni, vagy olyan nyomást fejtenek ki az évek során, ami szerintem nem lesz elég. Tehát azt nem látom, hogy az a diplomáciai nyomás, vagy a gazdasági nyomás, amiben gondolkodnak, az erre elegendő lesz, mert jelenleg a
dánok is,
meg a grönlandiak is tatszolnak ennek, tehát a grönlandi szavazók is megbüntették azt az egy pártot, ami ezt így pártolna, a többi pártot megerősítették, most összeállt egy ilyen összpárti korm, az legutóbbi választás után most volt, összeállt egy olyan gyakorlatilag egy hiány az összes pártot felelő koalíció, ami szokatlan Grönlandban, azért, hogy kifejezzék, hogy ők ebből nem kérnek, tehát itt szerintem önmagában a diplomácia és a gazdasági nyomás nem lesz elég. Én most már nem merném azt alapvetően teljesen, tehát ez egy teljesen, az tényleg jelzi a világváltozását, hogy egyáltalán el kell azon gondolkodnunk, hogy előfordulhat, hogy egy NATO tagállam megtámadja egy másik tagállamot, és méghozzá az indok az lenne, hogy akarjuk a területét. Nem az lenne, hogy ezek háborúztak ellenünk, vagy ezek valamilyen formában megtámadtak minket, vagy ezek veszélyt jelentenének ránk nézve, hanem az, hogy nekünk kell az ő terület.
Ebben élen jártunk, emlékszem, amikor egy varsói szerződésben állam megtámadt egy másikat, ugye a vietnámi-kínai konfliktusra gondolok, amikor ugye két varsói szerződés, legalábbis a két keleti tömbben lévő,
igen,
de hogy a Vietnám meg nagyon kínott valamit belépett, és Vietnám én baromi gyorsan visszaverte, nagyon érdekes volt látni ezt a pici országot ott alatt, a Kína alatt, hogy kicsit jobban fel volt a készülő.
De ott nem, tehát nyilván nem védhető az sem, csak ott legalább voltak ilyen régre visszanyúló történelmi dolgok, voltak stratégiai érdekek. Jó. Itt most, egyébként itt is van a stratégia, ezt meg kell adni, az amerikaiak ezt felhozzák, de hogy ezek tényleg egy katonai szövetségi rendszer részei, és Amerikának ez jelképes, hogy olyan szinten rombolja szét az eddigi szövetségét, ez egyébként így el is hangzott, azt hiszem pont Péter Navarro által, hogy vonatkozik a védelmi politikára, de vonatkozik a kereskedelmi politikára, hogy úgy kell föllépnünk a szövetségeseink és az ellenségeink ellen. Tehát, hogy benne volt, hogy ők a saját szövetségeik ellen is föllépnek, mert ez a kormányzat már nem képes szövetségesekben gondolkodni, tehát az ő fejükben az, hogy ők egy szövetséges ellen háborút folytatnak, nem lenne egy nagy háború Grönland körül, de hogyha amerikai csapatok kvázi anektálják Grönlandot, az mégis egy háborús aktus lenne. Tehát ebben az értelemben a szövetség fogalma megszűnt, és ebben, hogy ellen föllépünk a szövetségeseink és az ellenfeleink ellen, így volt aztán a megfogalmazás, az azt jelenti, hogy az ő fejükben ezek a distinciók már megszűntek politikailag.
De ha kivesszük a morális tartalmat ezekből a dolgok, mi különbözteti meg Oroszországtól Amerikát, vagy bármelyik nagyhatalom? Szóval, hogy is mondjam, eddig a megkülönböztette a nyugatot, meg ugye azt a dolgot, ami szerettünk volna lenni, meg ami Európai Unió, meg NATO, hogy akárhogy is elcseszve, mellé nyúlva, bármi, de mindig volt egy morális tartalma a döntéseknek, mi szerint nem az van, hogy ja, mi vagyunk az erősebbek, akkor elvesszük. Tehát, hogy ez így nem
ugyanaz a logika jelent meg ebben, mint amivel a Putyin Ukrajnát megtámadta. Igen, pontosan ugyanaz a logika jelent meg. Mert az érve is az, hogy ez része az érdekszféránknak, ez része a stratégiai érdekünknek, és itt nem lehet más, tehát a dánok kontrollálják azok bénák, azok nem fogják jól csinálni, itt majd jönnek az oroszok és a kínaiak az északi sarkzónába, és akkor ott az amerikaiaknak kell egy erős jelenléte biztonságpolitikai oknál fogva. De ugyanilyen érvelést egyébként amellett is fel lehet hozni nekik, miért kell a Panama csatornak. Tehát, hogy
az minden, most már sok, erre újra aktuális lett.
Sok mindenre ki lehet ezt terjeszteni, tehát hogyha ezt a logikát kezdjük el terjeszteni, hogy hol jelenhetnek meg a kínaiak, hol jelenhetnek meg az oroszok, és akkor hol kell akkor amerikáinak nem csak a lakók beleegyezésével, a fogadóállam beleegyezésével csapatokat telepíteni, ami rengeteg országban van, hanem konkrétan anektálni is a területet, akkor ez így egy végtelen játékát tud válni. Ami a morális különbséget illeti, én azt mondanám, hogy hogy az egy jó világ lenne, ami arról tudnánk beszélni, hogy mi az, ami a, hogy morális elvárásaink vannak. Én visszafognám a morális elvárásokat, mert nem várhatom el se Donald Trumptól, se más amerikai vezetőktől, hogy ugyanolyan erkölcsi preferenciák mentén döntsenek, mint én. De azt lehet mondani, zárójelbe téve az erkölcsi kérdéseket, hogy Amerikában több évtizede pártokon átívelő konszenzus volt arról, hogy Amerikának egy szövetségi rendszert kell kiépíteni Amerika érdekében is, ami egy, mondjuk azt egy 2001. szeptember 11-ében, akkor felsorakoztak a NATO partnerek Amerika támogatásában, nem minden esetben volt jó, amit az amerikaiak csináltak, de ez egy más kérdés.
Tehát nem emlékszik rá Trump, hogy felsorakoztak, mert azt mondta...
Nem is érdekli őt. Nem is érdekli
őt. Nem, hogy egyedül kellett megoldanunk.
Ja, őnek sok minden. Igen, tehát, hogy, de hogy és Amerika tudja, hogy azokban, abban a helyzetben, ami a 21. század, vagy az eddigi politikai vezetés, azt tudta, hogy abban a helyzetben a 21. században Amerika szembe kerül Kínával, mint felnövekvő nagyhatalom, erre Amerika egyedül kevés lesz. Tehát erre a szövetségi rendszerre, amit évtizedek komoly munkájával kiépült, szükség van, és azt mondani, hogy lényegében az, hogy megszűnt a különbség a Trump adminisztrációban a szövetséges és az ellenségek között, mindenki ugyanabba a kategóriába került, ez nem csak erkölcsileg problémás, ez konkrétan amerikai stratégiai és hatalmi érdekeit nézve is problémás, mert Amerika nagyon sok kérdésben a jövőben ezzel egyedül fog maradni. Amerika azt mondja, hogy ő nem partnere senkinek, ő nem lojális és megbízható szövetséges senkinek, itt csak is kőkemény érdekek vannak, és akkor azt kell nézni, hogy ha még egyszer történik valami komolyabb támadás Amerikával szemben, akkor azt várjuk el, hogy a dánok, a skandinávok, a franciák, az angolok akkor úgy fognak felugrani, mint ezt 2001-ben tették. Tehát, hogy igazán az van, hogy évtizedekig ez egy konszenzus volt, hogy Amerikának szüksége van egy szövetségi rendszer, és Amerika világszerte, úgy, ahogy egyébként Kína is próbál hálózatot kiépíteni, úgy a nagyhatalmaknak erre szüksége van, és Trumpnak erre semmilyen rálátása, vagy fölfogása nincs, hogy ennek van egy értéke, ami az erkölcsin túlmutat. Hogy ennek, amikor reálpolitikáról beszélnek az emberek, hogy most Trump behozta a reálpolitikát, ez nem igaz. Az is reálpolitika volt, hogy szövetségi rendszert építettek. Bismarcki reálpolitika, honnan ez elindult, az egyáltalán nem arra épült, hogy ellenségeket épít, hanem arra épült Bismarcknak a reálpolitikai elképzelése.
Eredetileg, hogy szövetségeseket... Lenne logikus életforma,
de Bismarcknak az volt a célja, hogy Németország soha ne legyen elszigetelt Európán belül, hogy ne fogjanak össze az európai nagyhatalmak Németországgal szemben, és most a Donald Trump azt mondja, hogy mindenki fogjon össze ellenünk. Csinálják csak, nézzük meg, hogy mi lesz.
Mert hogy mi vagyunk a legerősebbek, és egyébként is hiába van az egész, illetve, hogy Európa túlságosan belelógod a Putyin érdekszférájába, hát rájunk ki onnan, aztán csináljon vele, amit akar Putyin, mert gyakorlatilag ez hangzott el, azért is indult el ez a európai felfegyverzési verseny, mert rájöttek az emberek, hogy miért állna meg a egykori KGST határán? Hát ha Trump visszavonul, akkor elmegy Spanyolországig, ha akar.
Nem tudnak, de kárt okozni tudnak. Így van.
Mert hogy most ugye, Derek pont erre beszélgetünk még ma reggel is, hogy ugye Ukrajna teljes lerohanása nélkül nem tud eljutni Moldovába, mert ugye az, neki közbeesik ugye Ukrajna. Grúzia, de ott vannak a balti államok, tehát azért Putyinnál ezt nem lehet kiszámolni.
Ott van a finn határ, ott van a Baltikum, tehát számtalan helyen tudnak az oroszok provokálni, hogyha akarnak.
Ha befejezik az ukrán háborút, mert ez egy viszont kell hozzá.
Nem biztos. Tehát, mert nem biztos, hogy ők arra játszanak, hogy az lenne a rövidtávú taktika, hogy nekik meg kell szállniuk országokat, hanem az lenne, hogy... kisebb, hát ez, erre készülnek most a NATO-ban, mert hogy erre utaló jelek jönnek Oroszországból, hogy nem az lesz, hogy lerohanják Finnországot és meg akarják szállni Finnországot, hanem hogy mi van, hogyha ilyen határsértések vannak. Tehát picit az, amit az ukránok csináltak most válaszképpen, hogy Kursználban, amennyire bevonultak, egy kis területet elvettek, de ilyeneket megcsinálnak, és akkor ugye azt látjuk, hogy a NATO nehezen mozgósít, már önmagában logisztikailag is nehezen mozgósít a keleti határnál, tehát mint hogyha nem arra készültek volna, hogy ilyen előfordul.
Bár most a németek, hogy átraknak egy
de ezt mondta egy szakértő, és én nem vagyok se gazdaság, se katonai szakértő, de ezt mondta egy katonai szakértő, hogy az látszik, hogy mekkora a probléma a NATO-ban, hogy ezt az egy brigádnyi embert, amit hiszem, hogy 3 és 5 ezer ember között van, azt mondta, ezt milyen nehéz áthelyezni. És akkor arra gondolok, hogy ez 3, tehát ez körülbelül egy pár ezer emberről beszélünk, és hogy bár megvan ez a szándék, hogy megerősítik a Baltikumot, de hogy most gondoljunk el, hogy akkor mi van, hogyha ennél jóval nagyobb számú katonát kell áthelyezni, hogyha ez a pár ezer ekkora gonda ütközik, és nem nehezen hozzák össze, akkor nem egyre elképzelhetetlen, hogy nagyobb mennyiségű csapatot kellene keletre helyezni. Úgyhogy innentől fogva az oroszoknak nem kell, tehát az oroszoknak ugye más a stratégiai helyzete, ők azt tudják, hogy nekik nincs meg már az a katonai erejük, hogy nem, hogy Európát összességében megszállják, hanem még a régi KGST területét se tudnák ellenőrizni, sem megszállni. Amit tudnak, az ugye destabilizálni és provokálni. De ez azt jelenti a NATO szempontjából, hogy nekik azért arra kell készülni, hogy ezt hogy kezeljük, és ugye ezekben a provokációkban viszont az fog kiderülni, hogy mennyire tart össze a NATO, ezt föl lehet mérni, és ha kiderül, ami nagyon valószínű, hogy a NATO egy ilyen helyzetben nem tart össze, tehát hogy lesznek országok, az Egyesült Államok az első helyen, aki azt mondja, hogy most nem érdekel, hogy mi történik.
És nem mondjuk, hogy ki lesz a második helyen, mert sajnos sejtem.
Ez így van, és akkor hogy nem érdekel minket, hogy mi történik a Baltikumon, nem érdekel minket, hogy mi történik a finn-orosz határon, úgyis csak erdők, vagy úgyis csak kisvárosok, nem tudom, hogy kis helyek ezek, akkor ki fog derülni, hogy a NATO ugye ebben a formában nem működik, és hogy újra kell, és ez van most egyébként, újra ki kell találni a nyugati, és azon belül főleg az Európai Szövetségi rendszert, és ez egy nagy feladat.
Igazából mennyire ront a helyzeten az, hogy nem lesz több ciklus a Trumpnak? Tehát mi lenne, ha megszavaztatná magának azt, hogy lehessen még egyszer megválasztatni, hogy visszafogná magát? Mert most miért fogná vissza magát? Hát úgy lesz
nem tudja megszavaztatni, mert az alkotmánymódosítás kell, az alkotmánymódosításhoz ugye nem elég a sima többség a kongresszusban, de ha létrejönne, mert nem tudom, megzsarolnak elő a demokrata képviselőt, hogy ők is megszavazzák, akkor utána még az államok azt hiszem 3/4-ének is ratifikálnak ezt, hogy minden állam a végig kell menni, és ott ugye mindegyikben van két ház, egy szenátus és egy képviselet, és azoknak is mind meg kell szavazni. Ez önmagában egy több éves folyamat, és nagyon rég nem volt rá példa.
Tehát de ezt a lényeg az, hogy emiatt ez befolyásolhatja őt ebben, hogy most hát tényleg most megőrül?
Az egy más kérdés, én ezt nem tudom, de nem hiszem. Tehát, hogy most már ugye én semmire mondom azt, hogy nem történhet meg, hogyha 3 hónappal ezelőtt kérdezzük, akkor simán azt mondom, hogy ilyen nincs és kész. Azt látjuk, hogy az egész demokratikus rendszer sokkal sebezhetőbb, mert azt gondoljuk, hogy azért, mert szabályok vannak, azért a szabályoknak önmagában érvénye van, de a valóság inkább az, hogy a szabályoknak annyi érvénye van, amennyire vannak emberek, akik ezeket a szabályokat képviselik és végrehajtják, és főleg inkább Amerikában, ahol valóban úgy van kitalálva az egész alkotmányos rendszer, hogy a bíróságoknak egy nagyon fontos fékek és ellensúlyok szerepe van, és hogyha a bíróság valamit eldönt, az szent. De nem azért. Tehát, hogyha most a egyik legfrissebb példát hozom, hogyha egy bíró elrendeli, hogy nem lehet ilyen formában kitoloncolni embereket Amerikában, ahogy így nagyjából eljárás nélkül gépre tenték őket, és akkor fordítsák vissza a repülőgépet, akkor ez nem történik meg, mert a bíró nem fog tudni felszállni ilyen Supermanként és visszahozni azt a repülőgépet, tehát az ő ítéletének a végrehajtása az arra alapszik, hogy ilyenkor a kormány, amikor megkapja ezt az ítéletet, akkor azt csinálja, amit ő mondott.
Szankciók meg nagyon nincsenek a kezében.
Ha van szankció, azt is a kormány fogja tudni. Azt a bíró személyesen fogja tudni. Vannak szankciók, abszolút, ő fog, és most már beszélnek a szankciókról, de hogy abba fogunk ütközni, hogyha van egy kormányzat, ami egyre inkább módszeresen azt mondja, hogy őket nem érdekli. És akkor mi van? Mert ahogy mondta J.D. Vance, fogalmazott, hogy hát ez nem úgy van, hogyha valaki háborúban áll, akkor a tábornok döntéseit azt egy bíró ott felülbírálhatja. Tehát mivel ők úgy keretezik ezt az egészet, hogy most egy nagy háború van, nagy stratégiai konfliktus lesz, egyébként 2010-ben így indult az Orbán kormány is.
Ez az Európai Unió, és az Orbán viszonyát írjuk le közben.
De hogy ami Amerikában történik, az azért aggasztó, mert nálunk már a fékek és ellensúlyok rég megszűntek, de Amerikában még ez nagyon működött.
A bíróság beszélek, hogy a független intézmények voltak az első ciklus alatt, és rengeteg hülyeséget odáig eljutott, és ott kioltották.
Viszont az Orbánéknak voltak kétharmada, és voltak jogi eszközei, a Trumpnak nincsenek kétharmada, ők azt tudják mondani, hogy a bíróság ítéleteket nem hagyják végre, vagy amit nem tetszik, azt nem hagyják, vagy nem rendesen hagyják végre, és az a mondás most már egyre intenzívebben, de ez nem csak a passzívan olvashatok ki abból, hogy nem csinálnak meg dolgokat, hanem aktívan is ki van mondva, hogy nehogy már a bírók jönnek és fölbírják azt, amit mondjuk, és persze, akkor a bíróság büntetheti, szankcionálhatja, mondhatja azt, hogy ez a bíróság ítéletének semmi vétele, akkor megbünteti a kormányzat, de ezeket is végre kell hajtani. Végeredményben, ha megtagadják ezeknek a végrehajtását, akkor ki fog derülni, hogy a bíróság egy béna kacsa.
Nincs igazi
hatalma, ami van a bíróságoknak, az a közmegegyezés, hogy amit a bíróság mond, az végre lesz hajtva, és hogyha ez eltűnik, az Amerikában egy nagyon súlyos alkotmányos válság lesz.
Reagálnak a hogy reagál a lakosság, hisz ugye abban a másodpercben azt mondják a milíciák ott valahol a White Trash pusztáin, hogy akkor kikiáltjuk a nem tudom milyen köztársaságot. Tehát az akkor a rendszer omlik össze, ha
szerintem így... egyelőre, mivel most, hogy azok, akik a leghajlamosabbak lennének föllázadni, úgymond, azok szimpatizálnak a Trump vonallal, ez a veszély nem fenyeget. Hosszú távon azt gondolom, az amerikai alkotmányos rendszer jelentős veszélyben van, mert az alapja, az eddigi alapja az volt, hogy a bírósági tereket tiszteletben tartják pártól függetlenül, és hogy az egy olyan dolog, ami nem értenek egyet, lehet egy bírósági döntés téves is, de akkor azt korrigáljuk az évek során,
erre
de végrehajtva lesz.
Nem, vicc volt, nem
hogy,
erre van.
De hogy akkor ezt, vagy akkor törvényt módosítunk, hogy akkor másfajta ítéletet kapjunk legközelebb, azt lehet, az egy legitim eszköz, de végül is, amit a bíróság most dönt, az marad, és hogy az is látszik egyébként, hogy a legfelsőbb bíróság most ugye, mint a legfőbb bírósági döntéshozó szerv óvatos. Tehát ahol tudták, most egy csomó perbe érkezett, és ahol tudták, ilyen technikai döntések mentén nem keresték a konfliktus, hanem azt mondták például, hogy ezek a menekültek, akik kitoloncoltak, azok nem azon a bíróságon adták be a kérvényüket, ahol kellett volna. Ők ezért ezt most nem fogják tárgyalni, hanem akkor nyert a Trump kormányzat, és mégis, tehát fölülbírálták az alsóbbfokú bíróságot, de azt is megírta egyébként a konzervatív bíró, akit a Trump nevezett ki, hogy abban mind a két, és ez szokatlan, hogy abban teljes egyetértés van mind a 9 bíró között tartalmilag, hogyha valaki kéri a kitoloncolásának a körülményeinek a jogi fölülvizsgát, ahhoz joga van. Tehát ezt a jogát nem veszti el, még egy bevándorló sem. Tehát, hogyha a tartalmi kérdéssel foglalkoztak volna, akkor ez valószínűleg máshogy jött volna ki ez a döntés. Annak ellenére, hogy most már a 9 bíróból a 3-at a Trump nevezett ki, és 6 konzervatív, tehát 6 jobboldali elnök nevezett ki. De így is azért a jognak van egy alapvető tiszteletben tartás, és egyébként az egyik érvelése a Trump rendszernek, hogy tulajdonképpen amikor nagyon sok pert vesztettek már, vagy nagyon sok bíróságon nagyon sokszor elbuktak alapvető kérdésekben, és az az érv, hogy ez egy ilyen baloldaliak által megszáll szervezet, de egy kutatóintézet kihozta, hogy végigmentek, nem egy nagy munka, megnézni, hogy milyen százalékban voltak Obama vagy Biden által kinevezett bírók, akik nemet mondtak a Trumpnak, milyen számban arányban voltak Trump által kinevezett bírók, olyanok is, és milyen számban voltak, arányban voltak még Bush elnök által kinevezett bírók, és nagyjából egyenlő.
Tehát na jó, de tudjuk, 80% az európai néppárt is komcsi párt. Tehát hogy azért mondom, ez nem számít csak a valóság.
Ugye, nem számít a valóság, csak ugye eddig arról volt, hogy ezek más emberek által, demokraták által kinevezett bírók, de a Trump által kinevezett bírók is úgy 80% fölötti arányban elutasítják a kormányzat beadványait. Tehát, hogy ami hasonló, nagyon hasonló a többi bíróhoz, tehát a bírói kar egyelőre relatív egyöntető abban, hogy ha valami nagyon manifest módon törvényellenes, akkor azt ők elutasítják. Abban is egyébként, hogyha az is kellemetlen adott esetben a demokrata kritikusoknak, hogyha valami, amit a Trump csinál, ami nem szimpatikus, de törvénykonform, akkor azt jóvá fogják hagyni a demokrata bírók is. De most úgy tűnik, hogy háborút üzentek, és egyébként az egyik háborús üzenet, hogy anyagilag fognak neki menni a bíró, ismerjük ezt, tehát hogy nálunk ugye úgy lett a bíróknak fizetésemelés, hogy beleegyeztek a bíróságok működésének a reformjába, ami elég kedvezőtlen volt az ő szempontjukból, és elég vitatott volt.
Bár ez most fel van függesztő, és az még ott tízzel.
Valahogy meg fogja kapni a Fidesz, amit akar a bíróságok, mert most évek óta az látjuk, hogy így, akkor, ha nem így, akkor máshogy, tehát valahogy mindig eljutnak ez a cél, csak lassú a folyamat. Amerikában meg most már picit nyílt a háborús üzenet, hogy akkor elveszünk pénzt a bíróságoktól, tehát, vagy nem hajtjuk végre egyszerűen.
A Elon Musk meg a Trump elviszik a fényt a Vance-től, de hogy ez egy rohadt a G.D. Vance egy nagyon érdekes figurája ennek a történetnek, mert egészen más mozgató erők dolgoznak benne, mint ebbe a két emberbe. Egészen azt gondolom, hogy ő nála van leginkább egyenletes, követhető íve a ideológiájának, az életének, a cselekedetének, amit én látok benne, hogy ő tényleg arra készült. Tehát ő kiverekedte magát, onnan kiverekedte magát, és ő ezt akarta megvalósítani, ezt a pökhendi sutyóságot, ezt a dolgot, amit csinál, így felületes szemlélőként ezt látom.
Hát én azt látom, hogy az ambíciója az, ami a legstabilabb. Tehát, hogy ő az egy biztos, tehetséges szónok, ő egy tehetséges politikus, jól felismeri, hogy honnan fúj a szél, de hát ő volt az, aki régen Donald Trumpról azt mondta, hogy Hitler, ugye? Hogy tehát, hogy ő nagyon kritikus volt Donald Trumpra
szemben. Most is ezt mondja.
Lehet.
De gondolja.
Lehet. De az biztos, hogy az látszik, hogy sok minden az ő politikai elképzelései közül megvalósul, meg ő azért erősen jobbra tolódott az évek során. Az látszik. Tehát, hogy ő maga is, ő is egy, úgy kezdte egyébként, és ez Donald Trumpban is megvolt, hogy bár más a hátterük egy picit, mint ez a hagyományos keleti meg északi parti elit, de szeretnének azzal elismertek, mert szeretnék oda is tartozni, és most már úgy vannak, hogy ezek mind hülyék, vagy ezek, tehát nekünk ezeket le kell nyomnunk, a Amerika közel, ez a Közép-Amerika, ez, amit a Heartlandnek hívnak, az igazi amerikaiak, akik nem a partvidéken élnek, és nem ilyen elfajzott liberálisok, hanem ezek az igazi emberek, mondjuk J.D. Vance tényleg ebből a körből származik, csak hogy próbált ebből kitörni, tehát mégis a legelitebb egyetemekre járt, úgyhogy ő ezt azért, meg egy vitatlan nagyon okos ember. De valóban szerintem, ha kérdezted, hogy lesz-e Trump harmadik ciklus, azt nem hiszem, de végülis a Trump harmadik ciklus az lesz, szerintem úgy abban a formában történhet meg, hogy ki lesz az az ember, akit ő kvázi trónörökösnek kinevez, aki viheti tovább, és hogy a legfontosabb kérdés szerintem meglátjuk, hogy nem hiszem, tehát azt még mindig nehéz elképzelni, de majd lehet, hogy a történet fölbírál engem ebben, hogy lehetne Donald Trumpnak egy harmadik ciklust adni, ez annyira kőbe van vésve ez a két ciklusos dolog. De végül is ennél fontosabb tartalmi kérdés, hogy megmarad-e Donald Trump irányítása a republikánus párt fölött.
Igen, pont ekkor mondhatja azt irányítani a republikánus párt, amikor az utódot kijelöli, hogy na ezt már nem nyeljük le, és akkor éreztetnek annyi erőt, hogy visszavegyék a hatalmat.
De hogyha Donald Trump megtartja az irányítását a republikánus párt fölött, és egy olyan jelölt lesz, akiről köztudott, hogy ő mindenképpen Trump lojalista, és hogy a Trump azt irányítani tudja, akkor kvázi egy másik személyen keresztül
tudja. De nem
annak
köszönheti az egész hatalmát, hogy potenciálisan ő volt a aki képes lehetett volna elnök lenni. Ha ezt elveszíti, akkor a varázsereje is elmegy.
Én szerintem akár 2016-ban, akár 2024-ben más republikánus jelölt is nyert volna. Megkockáztatom, olyan népszerűtlen volt tavaly a demokrata párt, hogy más jelölt nagyobb arány.
De elhitette magáról. Nagyobb. Tehát mondták azt, hallottam demokraták saját szájából, hogy ők nekik utálják a Trumpot, de hát csak velük, vele van esélyük
nyerni. Nem, ez szerintem.
Volt ilyen.
Hát történelmileg ugye az volt a kiinduló pont 2020 most már itt össze vagyok kavarodva. Tessék?
Az első ciklusnál?
Bocsánat, 2024-ről beszéltet. 2024 uh-huh. Hát 2024 elején, ha félretettük volna Donald Trumpot, az volt a helyzet, hogy az amerikaiak több mint 70% úgy gondolta, hogy rossz irányba mennek a dolgok, és az a Biden elnök népszerűsége az 40% körül volt, és néha az alá nézett be. Elfelejtjük Donald Trumpot, elfelejtjük az egész republikánus pártot. Ilyen mutatókkal még kormányzó párt nem nyert újra választást. Nem volt rá példa.
Tehát ez
egy picit arra utal, hogy seprűnyél is meg tudta volna venni Biden-t. Ahhoz képest Donald Trump szerintem egy hajszányival tudta megvenni akkor a Biden jelöltjét. Tehát ugye a kormánypárti jelöltöt 3%-kal tudta megverni, és az szerintem az egy nagyon reális forgatókönyv, hogy egy hagyományos republikánus jelölt egy ilyen légkörben, amikor ilyen szintű előtottsága volt a demokrata pártnak, megnyerte volna. Lettek volna voltak választók, akik valóban a Trump-féle különleges politikára buktak, akiknek az jött be, hogy ő ilyen ez a toxikus maszkulin hangulat, hogy beszólok embereknek, durván megalázok embereket, vagy hogy kimondok ilyen kellemetlen igazságokat arról, hogy Amerika szerepe mi a világban, meg ilyenek. Tehát létezik ez a fajta választó, akinek konkrétan Trump szimpatikus, ez igaz. De létezik egy csomó választó, akit pont ez ijesztett el. Tehát láttunk az elmúlt években egy nagyon komoly átrendeződést, hogy sok volt republikánus szavazó, most a demokratákra szavaz, annak ellenére, hogy a politikai véleményre világos semmit nem változott. Tehát ezek nem lettek demokraták, ezek az anti-Trump republikánusok lettek, akik demokratákra szavaztak kényszerből.
Csak nem szokás újabb pártot alapítani minden ilyen.
Nem lehet, értelmetlen. Tehát, hogy ezeknek, ez egy bináris dolog, demokrata lesz az, hogy ha reálisan nem akar kidobni a szavazatot, akkor demokrata vagy republikánusra szavazol, és ezért sok jobboldali ember, Magyarországon is látunk ilyet egyébként, hogy? Tehát az anti-Fidesz jobboldal is már erősödik, és ugyanúgy, ahogy ahogy Magyarországon, úgy Amerikában is azt látjuk, hogy a republikánus párt kvázi mondjuk feladta az értelmiségét, a magasan képzett republikánus szavazók elpártoltak jelentős részben.
Viszont harapott a munkásosztályból.
Meg a vidéken, tehát a kisebb vidéki településen nyertek új szavazókat, de ha nem Donald Trump a jelölt, akkor szerintem egy hagyományos republikánus koalíció most azokkal a középen álló bizonytalan szavazókkal, akiknek nincs határozott preferenciája, de azt látják, hogy magas volt az infláció, és hogy elegük van a Biden kormányzattal, ennél szerintem nagyobb arányú győzelmet. Tessék?
Nagyobb arányban
nyertek van. Tehát Donald Trump hozta a kötelezőt.
De honnan így van? Akkor miből táplálkozik a hatalma Donald Trumpnak, ha nem ebből, hogy potenciálisan ő lehet
az elnök? Hatalma az egy...
Mert azért alapvetően a képességei nem teszik ez.
Szerintem ez nem szempont, ugye ez egy félértés, hogy a IQ teszt nincs az elnököknél, empátia teszt sincs, tehát azok a se pszichológiai se, ugye hogyha most így lett volna egy ilyen rátermettségi teszt, akkor Joe Biden se teljesített volna jól a kora miatt. Ez 20 évvel ezelőtt talán, de most az elmúlt években biztos, hogy nem. Donald Trump a népszerűségét nehéz megítélni, mert ugye nem magas. Jobb egyébként, mint korábban volt, de még mindig többen nem szeretik őt, mint szeretik, tehát az alaphelyzet nem változott. Viszont ugye az látszik, hogy nagyon erős hatalma van az amerikai elnöknek. Vannak olyan jogkörei, amik gyengébbek az európaiakhoz képest, mint azzal, hogy nincs, hogy a parlamenti többség nem automatikusan azt csinálja, amit akarnak. Viszont cserébe, mivel a hatalmi ágak szétválasztása, tehát nincs olyan közvetlen kontrollja a kongresszus fölött, mint Orbán Viktornak a parlament fölött, az országgyűlés fölött, de cserébe viszont nagyon sok elnöki felhatalmazás van, és mivel, hogy nincs egy határozott alkotmányjogi védettsége azoknak az intézményeknek sem, amiket a hagyomány védett, tehát például, hogy az FBI függetlenül működjön, hogy az ügyészség függetlenül működjön, végülis a kormányzat, a végrehajtó hatalomnak vannak alárendelve, csak ez egy elfogadó dolog volt, hogy nem nyúlunk bele az ügyészség munkájába, meg a választási bizottságok meg, tehát hogy ezeknek a független intézmények, amik nálunk is már megszálltak kétharmados többséggel, de itt is kétharmados többség kellett, és Amerikában ehhez tulajdonképpen az sem kell, mert ezeknek egy hagyománya volt. Inkább jogilag az az egyik állítás, hogy minden, ami a végrehajtás része, az az elnöki jogkörbe tartozik.
Tehát kirúghatom az összes ügyészt, aki engem akar vizsgálni. Ami elég furcsa helyzet.
Bármi olyat akar csinálni, vagy politikai szövetség, és erre is volt példa. Tehát ő, amikor például politikai alkut kötött a korrupció, a demokrata, New York demokrata polgármesterével egyébként, aki ellen nagyon súlyos korrupciós vádak voltak, ott a republikánus ügyészek sorát rúgta ki, mert hogy neki most egy alkut kötött ezzel az emberrel, és ezt akkor mert egyértelmű volt, tehát hogy a bizonyíték megvolt, ezt, és ezt republikánus ügyészek sora nem volt hajlandó, az volt a parancs, hogy állítsátok le ezt az eljárást, mert nekünk ez most politikai nem konveniál. És hogy republikánus ügyészek sora megtagadta, és egymás után rúgták őket ki. És akkor az utolsó azt írta, hogy szintén egy republikánus ember, hogy biztos lesz egyszer, vagy találtuk egyet valakit, aki elég hülye, vagy elég gyáva ahhoz, aki ezt megcsinálja, de ez nem én leszek. Így búcsúzott egy levélben, és akkor utána találtak valakit, aki elég gyáva volt
ahhoz.
Mit ad
Isten? Ez csodálatos egyébként, hogy elég gyáva, elég hülye emberekből mindig van utánpótlás, és ez megnyitató. Marad még másfél percünk, hogy kitérjünk az egész világpolitikára, Iránra, és nem vicc volt. Még csak gyorsan Irán. Tehát, hogy most, hogy tehát Panama csatorna, Kanada, Grönland, de ez a nagyon rosszul lejár Irán, hogyha nem azt csinálja, amit mondunk, megbombázzuk. Itt ez megint, már megint komolytalannak tűnik ez az egész, hogy most akkor közvetlenül tárgyalunk a nukleáris programról, hogy mi van, oda fog menni, Izrael szétbombázza, visszajön, leszáll. Ez lesz a program, tudjuk nagyjából. Tehát ebből miért involválódik a Trump adminisztráció?
A Trump adminisztrációnak szerintem az egyrészt, hogy erőt mutatni, és főleg, tehát, hogy van egy olyan stratégiai cél, hogy nyugalom legyen a közel-keleten azért, hogy ők a távol-keletet tudjanak koncentrálni, ezt tekintik a legfőbb stratégiai kihívásnak most, ezért akarnak kiszállni Európából, hiszen mondják, az európaiak oldják meg Oroszországot maguk, de azt tudják egyébként, hogy a közel-keleten Amerika nélkül nincs stabilitás, és szerintem ez benne van abban, hogy ők azt szeretnék, hogy ne legyen egy egy háború a Közel-Keleten, mert az nagyon sok amerikai figyelmet elvonna.
Folyamatos háború nem lehet, van a Közel-Keleten.
Ez igaz, de hogy egy olyan nagy háború, amiről igen. Amerikában nem lehetne most eladni jelenleg, még a Trump adminisztráció se tudná, hogy abban Amerikának nincs szerepe szemben Ukrajnával.
Győri Gábor volt a vendégünk, nagy-nagy szeretettel. Igen. Nagyon sokat fogunk erről beszélgetni, mert egy nagyon furcsa hely lesz Amerika, de a Policy Solutions vezető elemzőjével hallhattak éppen egy interjút egészen mostanáig, 10 óráig, mert most az egésznek vége van.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.